Szegény ember jó órája. A városból jöttem hazafelé a kocsin, és útközben az egyik ló elrúgta a patkót. Beállítottunk hát a legközelebbi faluban a kovácshoz. Délután 3 óra volt akkor. A falut a délelőtti araszos hó borította. Minden fehér lett, csak a szúrtos kis kovács műhely volt fekete, meg az udvara. A kovácsot nem találtuk otthon. Fogat húzni hívták a kántorhoz. Várnunk kellett. Nem csak magunk vártunk, a műhely előtt ott átsorgott már 2 paraszt is, meg a cigány. A cigány nem állt, hanem ült. Egy abroncsa tágult keréken ült az ajtó előtt. A kerék talán az övé volt, de az is lehet, hogy nem az övé, csak beszélgetésre telepedett oda. És a műhely előtt ott áldogált egy kócos vén szamár is, 2 kerekű kordé elé volt kötve. A hóban persze nem legelhetett, hát csak mozdulatlanul nézett maga elé. A 2 paraszt a szamárra alkudozott. De Isten úgyse nem érez 6 forintot se, mondotta az egyik. Márpedig én nem engedek a 10-ből, felelte a másik. A kordéval együtt megér 10 forintot. Egy tüskés szemöldökű kis öreg paraszt volt az eladó. 100 esztendő zsírja és cérnája tartotta össze a bekecsét. Az egyik csizmája fején újfolt feketén lett, s mivel hogy a csizma soha se látott kefét, a fakó bőrről leordított az újfolt. A másik paraszton suba volt. De az se lehetett jómódú ember, mert a süvege már ócska volt és szőre hagyott. De ha mondom, hogy van kordém, szólt szinte mérgesen a subás. Mi a csodának akarja Kend rám tukmálni ezt a kordét? Legyen 2, felelte csökönyösen az öreg. Jobb 2, mint 1. Mert lássa Kend, ha nincs szamár, akkor nekem a kordé nem kell. De ha nekem se kell, együtt jár a szamár a kordéval, tudhassa Kend. Tehénnel a kötél, szamárral a kordé, mióta áll a világ mindig. S rám nézett, mintha azt várná tőlem, hogy mellette bizonyítsak. Isten látja lelkemet, folytatta. Meg nem válnék ettől az állattól, hanem hogy tegnap unokám született, hát arra kell a pénz. Meg aztán, hely, nem sokat viszketett a markom ebbe az átkozott esztendőbe. Szél támadt. Fáztam. Hát legyen 7 forint, szólt a subás. Veszek meg, ha csak egy krajcárral is többet adok érte. Arra gondoltam, hogy járkálok egyet, s ha előtalálom a kovácsot, megkérem, hogy gyorsan végezzen a lovammal. Az út már ki volt taposva a házak előtt, s én 2-szer is elsétáltam a falu egyik végétől a másikig. Végre is beszóltam a kántorház udvarán fátvágó cserédnek. Itt van-e még az a kovács? Nincs itt, felelte. Kis Gyuri Bálinthoz hívták. A naca volt itt érte, hogy tüstént menjen által. Ott is fogad húz? Nem. A szegfűnek valami daganat támadt a torkában. Tovább sétáltam, s bosszusan tűnődtem, hogy a szegény szegfű miféle állat lehet, bőge vagy nyerít. És hogy ez a kovács fogorvos-e vagy állatorvos. De hiába meg kell várnom, ha mindjárt az egész falut végig gyógyítja is előbb. Mert az út köves, és a lónak megromolhat a lába. Fáztam már. Hol lehetne kapni egy csésze teát? Sehol. Itt a kocsma. Egy pohár forralt bort lehet talán kapnom. Beléptem. Hát lám, ott ül az én 2 emberem is a hosszú fenyőfa asztalnál. Mind a 2 szivarozik. Kocintgatnak a hosszú nyakú üvegekkel. Húttig áld engem, Kend, ezért a szamárért, mondja az öreg. Mert ennél jobb szamár 10 határba sincsen. Kent se kap minden nap 9 forintot ilyen vén szamárért, feleli a subás. Hát fiatalnak nem éppen fiatal, de vénnek se vén. Most van a javakorába. Olyan erő van a kutyába, hogy néha alig lehet megállítani. Talán inkább elindítani. Nem, megállítani. Ha az indulásban makacskodik, akkor csak tüskével ütögesse Kent hátulról. Megy, mint a veszett fene. Újságot vettem elő, és olvastam. Az ajtón egyszer csak becsusszanik az a cigány is, amelyik a kovács műhely előtt hallgatta a parasztok alkudozását. A hátán egy kopott, fakórosdás húrú cimbalom. Nem is köszön, csak letelepedik a búbos patkájára, és hangolásba fog. De a subás nem érdekli a cigány. Fölkel és elbúcsúzik az öregtől. Estére haza akar érkezni. Ebből értem, hogy ő is más faluban lakik. Az öreg magára maradt. Szivarozva hallgatta a cimbalmos nótáját. Egyszer csak egyet int neki a fejével, és a mutató ujját föltartja. Rekett torog hangon dalol. Tisza mellett nehehem jó lefekünni. Hallgat egy percet, hogy jól kísérje a cimbalmos, aztán elégedetten bólint folytatja. Mert az árvíz hely kitanál önteni. Egyet szia szivarjás úgy mondja tovább. Az babámat eltanálja vinni. Az asztalra üt az öklével, aztán a fülére teszi a kezét, s fejét meglóbálja. Keservesen meg fogom siratni. Láttam, hogy nótája ez az öregnek, és hogy a cigány is nem először pengeti neki, értették egymást. De milyen más az igazi paraszt nóta, mint a színpadi? A színpadi paraszt a zenekarhoz igazítja az énekét és a születeit. Az igazi paraszt elmond egy-egy sort, közben iszik, pipázik, és ez idő alatt a cimbalom is holmi cifrákkal tölti be a nóta közeit. A vers végeztével két üveg bort rendelt az öreg. Az egyiket a cimbalmosnak adatta. Szomjas lehetett a cigány, mert egy hajtásra kiitta a felét, aztán tovább zöngicsélt szerszámán. Az öreg is ivott. Megtörölte a bajuszát, és ismét felintett az ujjával. Mikor a betyárok világból kimúlnak, gazdag kocsmárosok kódusbotra jutnak, a cifra menyecskék mind lerongyolódnak. Muzsikus cigányok hazaban lakhatnak. Még valami három nótát dalolt el az öreg, s eközben a nagy üvegbor előle is kifogyott, meg a cimbalmos elől is. Akkor a cimbalmos azt a nótát zördítette rá, hogy Garibaldi, Garibaldi állítja a verbungot. Az öreg összecsattogtatta rá a tenyerét, s egy intésre megint két üveg bort rendelt. Egyszer csak feligazodik az öreg, s leveti a bekecsét. Kiáll a kocsma közepére, keze a csípőjét, a süvegét félre, táncra mozdul a cigány előtt. Lép egyet csöndesen, hol jobbra, hol balra. A dallambokrain hozzáütögeti az egyik rossz csizmát a másikhoz. A fejét hol fölvet, és kevéllyel ringatja a derekát, hol meg lehajtja, s rácsapkod a csizmája szárára. Minden mozdulata más. Íme most a keze fejét taktusra lógázza, mintha azt próbálná, hogy elég hajlékonya a csuklója. A vén lábak ugyanígy örömben részesülnek, de minél tovább táncol, annál mozgékonyabb. Lám a süveget is levágja már nagy puffanással a sarokba. Az arca piros és komoly. Őszhaja előre-hátra lengedez. A kezét hol összecsattogtatja, hol a mestergerendán veri ki széles tenyerével a neki tetsző taktusokat. Látszik rajta, hogy a lelke is táncol. Mennyi méltóság és költészet van a magyar táncban. A lábakban gondolatok és ötletek fejeződnek ki. Az egész test zene. Minden mozdulat a zene kifejezése. A kocsison bámuló feje jelenik meg az ajtóban. Intek neki, hogy üljön le és igyék egy üveg bort. Az öreg se nem lát, se nem hal már. Rég elmúlt ifjúságának hanvadozó tüze lobban föl az inaiban. Neki vadulva lejt és széleseket fordul a kocsma földjén. Most már a sarkába futott a kedve. Forgatja, kopog is vele, s ahogy összeütögeti, bizonyosan ráképzeli foltos rossz csizmájára a legénykori sarkantyúját. Elnéztem volna sokáig a mulató öreget, de íme mindennek vége szakad. Egy rémlátó szemű öreg asszony jelenik meg az ajtóban, csípőre teszi a kezét és rikolt. Ej, a vén lator, nolám! Az ember abba hagyja a táncot. Pislog, mint aki álomból ébred, s egyet simít a haján hátrafelé. Szó nélkül engedi, hogy a fejére nyomják a süveget, és szó nélkül ölti fel a bekecsét. Mindjárt gondoltam, mihent mondták, hogy eladta Kend a szamarát, prédikál az asszony. Hová is ment volna máshová? Az öreg bágyattan is kedvetlenül ereszkedik le a helyére. Az asszony a bekecs alá nyúl, és az öreg mellényéből kiszedi a pénzt az utolsó krajcárig. Hány liter a bor? Fordul az asszony aggódó szemmel a kocsmároshoz. 5, feleli a kocsmáros a szakállát hegybe simogatva. 5 liter bor, meg 3 szivar. Még szivar is. Nézze meg az ember, még szivar is. Fizetett. A cigánynak is odadobott egy 6-ost, aztán felhúzta az öreget a padról. Szó fel, vénlator! Az öreg fölkelt. Az asztalról fölvette a félbe maradt szivart, és útközben odavetette a cigánynak. Kilépett az ajtón, szótlanul, engedelmesen.